Műsorunk második részében a globális és hazai tőkepiacokkal foglalkozunk.
Itt van velünk a vonalban Gyurko Dániel, az Apelso Capital befektetési alapkezelő portfólió menedzsere, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusz, én is szeretettel köszöntök mindenkit!
Hogy nézett ki ez az idei év a globális és régiós tőkepiacokon? Mi az, amit ki tudnál emelni? És hogyha megnézzük a hozamokat, amiket a különböző eszközosztályok, akár befektetési alapok nyújtottak, akkor azért azt lehet mondani, hogy nem panaszkodhatnak se a megtakarítók, se a portfólió menedzserek.
Én abszolút egyetértek ezzel a megállapítással. Én is azt gondolom, hogy majdnem minden eszközosztály kifejezetten jól teljesített az idei évben. Az amerikai részvénypiacok voltak azok, amelyek a fókuszban voltak, de mondok egy érdekeset itt az elején, hogyha forintban vizsgáljuk meg a különféle eszközosztályokat, akkor nem az amerikai technológiai szektort lefedő Nasdaq Index hozott a legjobban, hogyha forintban számolunk, hanem mondjuk a régiós részvénypiacok. De azért természetesen látunk különbözőségeket, látunk lemaradókat az idén, tehát nem minden volt fenékig tejfel. Hogyha a feltörekvő piacok, a feltörekvő részvénypiacok teljesítményét vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy a kínai részvénypiac az kifejezetten gyengén teljesített idén, és hogyha a fejlett piacokon belül nézzük meg a különböző szereplőket, akkor azt láthatjuk, hogy európai gazdaságok részvénypiacai sem nyújtottak olyan kiemelkedő teljesítményt, mint az amerikaiak, vagy mint mondjuk a régiós részvénypiacok. Hogyha eltekintünk a részvényektől, akkor azt láthatjuk, hogy a kötvénypiacon is egy meglehetősen nagy először hozam emelkedés, aztán hozam csökkenés játszódott le. Itt azért kiemelném a magyar kötvénypiacot is, mert idén kifejezetten jól teljesített. És hogyha megnézzük a magyar devizának az idei teljesítményét, akkor a befektetők, akik forintban gondolkodnak, vagy forint eszközöket tartottak, azoknak is kifejezetten jó évük lehetett. A forint az erősödött mind az euróban, mind a dollárhoz képest is az év elejéhez viszonyítva, és azt gondolom, hogy ez egy nem várt fordulat volt, bárint a piacon sokan nem várták ezt a kiegyensúlyozott, stabil forint teljesítményt, de igazából abból adódott, ahogyan a magyar monetáris politika hozzáállt az idei évhez, illetve a tavalyi év végétől, ahogy hozzáállt az idei évhez, és ez már magában rejtette azt, hogy a forintnak ilyen jó teljesítménye lesz idén.
Az elmúlt másfél év az a monetáris politikában az infláció elleni harcról szólt. 500 bázispont körüli kamatemeléseket láthattunk a fejlett világban a legtöbb jegybanktól, az angol, az amerikai, illetve az európai jegybanktól. Hogy látod, hogy ezek a kamatemelések elégségesek voltak-e, elérték-e a céljukat, illetve mi várható a jövőben? Mikor várható az, hogy elkezdhetik csökkenteni az alapkamatot a világ fő jegybankjai?
Én úgy látom, hogy az egész világ egy inflációs sokkon van túl. Ez az inflációs sok leginkább ugye az energiaárak ból következett, és az erre való reakció volt a világ nagy jegybankjaitól, ez a hatalmas kamatemelési hullám, amely végsöpört az egész világon. Az infláció kezd moderáltá válni, de ehhez nagyon komoly lépéseket kellett tenni a világ nagy jegybankjainak. Az, hogy az amerikai alapkamat 5% felett van, az, hogy az európai alapkamat 4% felett van, hogy a magyar most éppen 11,5%, azt kell látnunk, hogy ezek óriási nagy áldozatok a gazdaságok részéről, azért, hogy ezt az infláció elleni harcot hatékonyan megvívják, vagy győztesen kerüljünk ki. De ugye ennek megvan a másik oldalán a komoly ára, és ez pedig a növekedésben fog testet ölteni, és talán úgy foglalnám össze ezt az idei évet, hogy a be nem váltott félelmek éve, vagy a be nem váltott kockázatok éve, hiszen azt láthatjuk, hogy ugye, ahogy az elején megbeszéltük, hogy minden eszközosztály elég jól teljesített, főleg a fejlett világban, de mindenki attól tartott egész évben, hogy a magas kamatszintek majd elrontják a részvények értékeltségét, hogy majd a gazdaságok gyengébben fognak teljesíteni, hiszen a magas kamatszintek mellett már nem fognak annyi beruházást végezni a vállalatok, hogy a fogyasztók nem fognak annyit fogyasztani, hiszen nem fognak felvenni annyi hitelt. Mindenki ettől tartott, és úgy látszódott Amerikában, és ugye Európában is, hogy a nagy, mély gazdasági recesszió az nem jött el, de végig ez az év arról szólt, hogy ezt vártuk, vagy ezt prognosztizálta mindenki, és úgy látszik, hogy ezek a hatások egy kicsit elnyújtva jelentkeznek, hogy ez az elnyújtottság, ez minek köszönhető, ez részben abból jön, hogy volt egy Covid évünk, ott volt egy komoly mennyiségi lazítás a monetáris politikában, hogy abból adódik, hogy ott meg tudtak takarítani a gazdasági szereplők, és el tudták nyújtani a fogyasztásukat, vagy abból adódik, hogy sok egyéb más gazdasági elem az jól működött, ez majd kiderül, de azt mindenki várja továbbra is, hogy egy pici gazdasági lassulás a következő év első felében lesz, és ez talán visszavezethető arra a kérdésre, amit feltettél, hogy vélhetően, ha a gazdasági lassulás ténylegesen látszódik majd a számokban, ténylegesen látszódik a gazdasági élet szereplőinek a környezetében, akkor bizony a jegybankok egyrészt már nem fognak szembenézni akkora inflációval, vagy inflációs nyomással, és lesz terük arra, hogy a kamatokat csökkentsék. Tehát az én várakozásom az, hogy a következő év, főleg inkább a második fele, az a kamat csökkentésekről fog szólni, mind az Egyesült Államokban, mind Európában, és hát Magyarországon már látjuk, hogy Magyarországon már erről szól egy jó pár hónapja.
Ha már a meglepetéseket említetted, mármint hogy a gazdasági lassulás nem következett, illetve az eszközárak erősek maradtak, akkor érdemes még röviden kitérnünk az aranyár folyamára is, hiszen annak ellenére, hogy tradicionálisan az erős dollár, illetve magas reálkamatok szembeszelet jelentenek az aranyár folyamának, ennek ellenére december elején mindenkori rekord aranyár folyamokat láthattunk. Ez minek volt köszönhető, illetve kitarthat-e az arany ereje a következő évben is?
Szerintem annak volt köszönhető, hogy az arany ilyen jól teljesített az elmúlt pár hétben, hogy a befektetők felkészülnek a következő évre. Tehát amit az előző kérdésnél említettem, hogy a következő év a kamat csökkentések éve lehet, mind az Egyesült Államokban, tehát így a dollár esetében is. Én azt gondolom, hogy a befektetők az arany megvételével kezdtek felkészülni arra, hogy a dollárnak már nem lesz ekkora kamattartalma, és teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, hogy a magas dollár kamatok az általában az arany árfolyama ellen megy, de itt egyfajta előbevásárlásról van szó az arany esetében. Arra az időszakra, amikor már a dollárnak nem lesz ilyen szép magas kamata, és ugye most, ha az árazásokat figyelembe vesszük, azt láthatjuk, hogy elég sok kamatcsökkentés be van építve már a várakozásokban a dollár esetében.
Egy fontos indikátor a 10 éves amerikai állampapír hozam globális értelemben is, és itt azt láthattuk, hogy az elmúlt hetekben egy meredek csökkenés indult meg a korábbi egyébként évtizedes csúcsról 5% közeléből, most már lassan 4% közelébe kerül ez a kötvényhozam. Te minek tulajdonítod ezeket a drasztikus változásokat? Mit értékelhettek át a befektetők az előző hetekben?
Arra reagált igen érzékenyen az amerikai kötvénynek az árfolyama, tehát az amerikai kötvény befektetők, inkább így fogalmaznék, arra reagáltak, hogy egy pici, gyengébb makró gazdasági adatok jöttek ki az amerikai gazdaságból, és egyből egy átrendeződés indult meg a piacon. Arról szólt ez az átrendeződés, hogy mégse lesz annyira erős talán az első fél év az amerikai gazdaságnak, mint ahogy korábban gondolták. Lehet, hogy egy picit nagyobb lesz ez a gazdasági lassulás, nem lesz recesszió, vagy én nem így fogalmaznám meg, csak kisebb növekedést vártak, és ugye az egy ilyen gazdasági ökölszabály, hogy a recesszió idején a befektetők leginkább a kamatozó eszközöket keresik, és én ennek tulajdonítom, ahogy te is említetted, olyan 5%-os hozamszintről most már 4%-on van az amerikai 10 éves, de hogyha az elmúlt 10 évet megvizsgáljuk, ez még mindig igen szép és vonzó szint.
Az amerikai hozamok esésével párhuzamosan a részvénypiaci volatilitást jelző VIX értéke is jelentősen lecsökkent az év elején láthattunk bőven 20 fölötti, 25-26-os értékeket is, és most 13 körül piriszkázik éppen a VIX Index, és hogyha megvizsgáljuk a hozamokat, az alacsony VIX értékeket követő hozamokat, akkor azt láthatjuk, hogy elmúlt 32 évben, amióta publikálják a VIX Indexet, ilyen alacsony index értékeket követően jóval alacsonyabb előretekintő 12 havi hozamot szállított a részvénypiac, mint amikor a VIX értéke például 20 fölött volt. Te hogy látod, hogy egyrészt kitartott-e ez az alacsony volatilitás, másrészt arra számítasz-e, hogy ezúttal is viszonylag szerény hozamokat láthatunk legalábbis az amerikai részvénypiacokon az előttünk álló 12 hónapban?
Ha megvizsgáljuk a mostani várakozásokat, a legnagyobb elemzőházaknak a mostani várakozásait az amerikai részvénypiaci teljesítményekre, tehát mondjuk, hogy az S&P 500 hol lesz a következő év végén, akkor nagyon szórnak az előrejelzések, de azért az kiolvasható, hogy legtöbben a stagnálás vagy enyhe mínusz mellett teszik le a voksukat rövid távon, tehát a részvénypiacon az egy év azért az egy rövid táv. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy igen, véleményem szerint olyan szép, magas részvénypiaci teljesítmények, mint amit idén láthattunk, jövőre nem várhatóak. De azt gondolom, hogy ez a 24-es évet, hogyha kibekkeljük, akkor 25-től egy kifejezetten jó részvénypiaci környezet jön el. A 24-es év szerintem inkább a hosszú kötvénypiacokról fog szólni, leginkább az eleje. És én azt látom, hogy ez egy konszenzus volt mondjuk az ősz folyamán, de ahogy beléptünk a télbe, vagy a decemberbe, a befektetők elkezdték átpozícionálni magukat már erre a forgatókönyvre, amit én is említettem, hogy inkább a kötvények felé fordulnak a részvénypiacok felől, de a részvénypiacoknál én sehol se láttam komoly, nagy visszaesést előrejelzésekben, úgyhogy én igazából a korrekció, amit úgy szoktunk hívni a részvénypiacokon, hogy korrekció, az nem csak abban nyilvánulhat meg, hogy az árak esnek, hanem abban is megnyilvánulhatnak, hogy egy ilyen átlagos inflációs környezetben stagnálnak. Úgyhogy én inkább erre számítok. De az, hogy a VIX index, tehát a volatilitás némileg szerintem emelkednie kell a következő év folyamán.
Hogy nézhet ki a magyar részvénypiac? Egyáltalán, hogyha az idei évet megnézzük, akkor mind a Magyar Telekom, mind az OTP szépen teljesített a blue chipek közül. Látsz még ezekben a részvényekben fantáziát?
Azt kell látni, hogy a teljes régiós részvénypiac az igen jó értékeltségen forog még mindig, annak ellenére, hogy az idei évben a régiós részvénypiacok kifejezetten jól teljesítettek. 33%-ot ment idén a BUX, de a lengyel vagy a cseh részvénypiac átlagos teljesítménye is meghaladta a 33%-ot, tehát kifejezetten erős időszak van mögöttünk. Ez természetesen annak is köszönhető, hogy 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörésével ezeket a piacokat inkább elfelejtették a nemzetközi befektetők, és most ennek egyfajta korrekcióját láthatjuk idén, hogy ilyen szépen meneteltek. De hogyha kifejezetten csak a magyar részvénypiacra fókuszálunk, akkor én abszolút látok még értéket továbbra is. OTP-ben látok kifejezetten nagy értéket, nagyon olcsónak tartom a mostani árazását, és igen, a Magyar Telekom is egy kifejezetten jó árazással rendelkező papír.
A magyar kötvények is egy nagyon kedvező, illetve vonzó befektetést jelentettek az idei évben. Nagyon jelentős hozam csökkenés láthattunk, főleg az utóbbi hetekben a hozamgörbe hosszú végén. Van-e kötvényekben is még fantázia, vagy inkább a részvények lehetnek a nyerők?
A magyar kötvénypiac az kifejezetten jól teljesített idén. Hogyha valaki egy átlagos magyar kötvényportfóliót tartott, akkor több mint 20%-os árfolyamemelkedéssel, kb. 24%-os árfolyamemelkedéssel számolhatott, és ez annak volt köszönhető, igen, hogy kb. 3-4%-kal csökkentek, főleg a görbe közepén az elvárt hozamok, de a 10 éves magyar állampapír is, vagy a 15 éves magyar állampapír is 2-2,5%-kal került lejjebb az év elejéhez képest. Azt lehetett látni, ugye, hogy az év elején egy abszolút recessziót árazó kötvénypiac volt Magyarországon, ami egyébként be is jött, hiszen a magyar gazdaság 2023-ban recesszióban volt és van, és azt lehet látni, hogy gyakorlatilag az inverse hozamgörbe az majdhogy nem kiegyenesedett. Természetesen a rövid futamidejű állampapíroknál még némileg magasabb hozam elérhető ugye a magas, rövid távú kamatok miatt. Én azt várom a következő évben a magyar kötvénypiactól, hogy normalizálódni fog ez a hozamgörbe, tehát normál alakot fog felvenni. Az azt jelenti, hogy a rövid futamidejű papírok lejjebb fognak kerülni, és egyébként én azt várom, hogy igen, még az első fél évben jók lehetnek a magyar állampapírok, de utána inkább a magyar részvények lesznek az erősebbek. És hogy miért gondolom így? Mert Magyarországnak ez a recesszióból való kilábalása, az kicsit előrébb tart, mint mondjuk a fejlett világban, mint mondjuk Amerikában vagy Európában. Azt gondolom, hogy mi már a nehezén túl vagyunk. Az első fél évben még kifejezetten érdekes lehet a magyar kötvénypiac, de utána én azt gondolnám, hogy inkább a részvények fognak magasabb hozamot vagy hozzáadott értéket adni a portfóliónknak, de én mindenképpen megosztanám, mindenképpen úgy építeném fel a portfóliómat, hogy mind a kettő szerepelne benne, mind a kettő eszközosztály, főleg, hogyha magyar fókuszú portfóliómban, csak a súlyokat tolnám el. Először inkább a kötvények irányába, és utána meg inkább a részvények felé.
Szegmensek, szektorok tekintetében, illetve a kevésbé likvid régiós vagy hazai részvények vonatkozásában vannak-e kedvenceid, vagy amikre érdemes különösen odafigyelniük a befektetőknek?
Nem kifejezetten most a részvények perspektívájából mondanám, ha magunk mögött tudjuk hagyni ezt a magas kamat környezetet, akkor a következő év elején, közepén érdemes lesz visszatérni, vagy befektetőként új szemmel nézni a hazai ingatlanpiacot, vagy a régiós ingatlanpiacot. Én azt gondolom, hogyha vannak különösen fejlesztői lehetőségek, fejlesztői ingatlan befektetési lehetőségek, akkor ez az az időpont, amikor érdemes lehet megvizsgálni ezeket a befektetéseket. Természetesen minden befektetés más és más, és egyenként kell megvizsgálni, de azt gondolom, hogy a fejlesztői ingatlanpiaci befektetések azért lehetnek jók, mert egyrészt csökkennek a hitelkamatok, másrészt a recesszió következtében kicsit lejjebb jöttek az alapanyagárak, kicsit lejjebb jöttek a munkaerő költsége is, tehát most egy olyan felállás tűnik fel, hogyha még egy picit lejjebb jönnek a kamatok, hogy kicsit olcsóbbá vált a hitel, olcsóbbá vált az alapanyag, olcsóbbá vált a munkaerőköltség, és amikor mondjuk a fejlesztés aktiválásra kerül, tehát működni fog az a adott ingatlan, akkor pedig már egy jobb gazdasági környezetben érkezünk meg, akkor már egy jobban növekvő gazdaságba érkezünk meg, úgyhogy nekem ez a fejemben a titkos tipp. Természetesen ilyeneket azért lehet találni a magyar részvénypiacon is a kevésbé likvid részvények között, ilyen típusú befektetéseken.
Köszönjük a beszélgetést Gyurko Dánielnek, az Apelso Capital befektetési alapkezelő portfólió menedzserének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen a megkeresést. Sziasztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!